A 90.9 Jazzy bemutatja. Egy zűrös városban, ahol semmi sem biztos.
Csak az adó?
Mondom, semmi. Ahol a kisbefektetőket senki sem védi meg a tőzsdei kilengésektől, és a sikátorokban leselkedik a kíméletlen hozamgyilkos. Csak négy férfin múlik a közbiztonsága.
Hadnagy urak, merre vannak?
A mindenre elszánt és korrumpálhatatlan alakulat vigyáz a rendre minden reggel.
Ezek az állati nyomozók.
Négy férfi, egy eset és egy nyalóka. Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre és Mihálovics András. Az íróasztal mögül pedig Profit kapitány diktálja a tempót. Humor, emberi sorsok, közönséges bűnözők és pénz, pénz, pénz. Egy különleges ügyosztály, a Gazdasági Muppet Show minden hétköznap reggel a 90.9 Jazzin. De is figyelj, ne csak a bárányok hallgassanak.
De miért?
Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Szólunk és védünk.
Szép öreget kívánunk a kedves hallgatóknak. Indítjuk a Millás reggelit itt a 90.9 Jazzin. Május 30-a van, szerda. 3-7 múlt egy perccel. A stúdióban Ács Gábor.
És Gede Balázs.
0-30-20-10-909. Pörög már az SMS fal, kérem szépen.
Hallgató morog, átveszi a morgást.
Hallgató morog, igen. Szabadkozott, hogy nincs még szerda, mert este fél 11-kor küldte az üzenetét.
De hogy gondolt rá, hát, már kedden morgással.
Gyönyörűen, így is van, szerdára kerül feldolgozásra, amikor lehet morogni. Azt írja, hogy tudom, még nincs szerda, mondom, este értem, de a morgás nem lehet elég korán elkezdeni. Este 10-kor a 47-es ülivel eljutottam a Fehérvári útig, délről északnak. Aztán kis séta a túrás miatt, és logikus lenne, hogy ahogy beérkezik az egyik járat, rá pár percre elindul a folytatás, de nem ebben az országban. 15 percet kell rá várni, hogy egy klasszikust idézzek, normális. Az elsődleges nemi jellegem tele van. Ja, Péter, nagyon finoman és diplomatikusan értjük, mire gondol.
Szerintem igaza van.
És hát ez este, ez különösen feszültségkeltő lehet.
Napközben igen. Nyilván össze-vissza járnak, megcsúsznak, főleg éjszakról a 17-es, az tudjuk, hogy bármennyit késhet, ott igazából a menetrend ez nem mindig tud tartódni. Egyébként délről sem szokott, hogyha másik irány nézzük. Van szerencsém elég sokat ott a Bakcsomópont környékén felszállni mindkét irányba rá, úgyhogy de az, hogy este, mikor elég jól tartható a menetrend, nem tartja fel egymást a villamosok.
Igen.
Még a 17-es is a Moszkván átcsorog néhány percet, mert annyival előrébb van. Hát akkor igazán meg lehetne úgy csinálni, hogy átsétálás után néhány percet. Tehát amikor emlékszem, amikor a alagutat, a Lánchíd melletti alagutat túrták, ez még a 19-esnél is egy esténként simán működött, hogy át kellett menni, és folytatódott, és akkor az...
És működött.
Igen, úgyhogy ez teljesen értedetlen.
D-kartás ír még nekünk, morgós jó reggelt, kartások, a morgásra okot ad már a forgalom, szinte minden szakaszon torlódás, 4-7-kor a régi 2-es, szinte elesett, tudnak ezt északi részén. Személyes morgás péntek óta várom a megrendelt felnit, ami a központi raktárból nem képes megérkezni, ja, és a raktár Pest megyei. Hát igen, ezek a logisztikai csűrcsavarok, ezek időnként az ilyen online megrendelésnél, vagy bármilyen megrendelésnél tényleg érdekes lehet, amikor tesz az külföldről megérkezik, ugye írja a szolgáltató, már itt van az országban, már itt van a
logisztikai
pedig, és egy hetet, nem tudom, mi történik vele. Egyébként...
Hát nincs postás. Munkaerőhiány van, kérem szépen.
Igen, azt tapasztaltam, mert most is rendeltem egyet. Ezzel egyébként nem volt gond, ez tök jó kezdve, de hogy az Alibaba egészen odáig követte most, tehát nem az országot írta, hanem azt, hogy a hányas számú postán van. Ez egész furcsa volt.
És Kínából volt 5 nap, onnantól meg 10?
Nem, még az idővel se volt baj, egyébként vastagon meg is fizettem a fuvardiat, ez nem free shippinges volt, hanem 1 dollár 2 cent. Nem tudom, hogy számoltak ide, ezt rá kellett tenni, és azért ez érezhető volt, hogy egy
jelentős
a szállítás.
Hú!
Hogy egy jelentős összeget
megtámogattam. A ravasz ennyit fizetett érte, hát igen, meg vagyok lepődve.
Nem volt mese, tehát nem volt olyan mód vagy kereskedő, aki ingyen hozta volna. Viszont az a szokásos eljárás volt, hogy értesítő, de aznap pont teljes egész nap otthonról dolgoztam, tehát láthattam volna, elérhettem volna, ki tudott volna hívni a postás, de amikor láttam ezt, akkor mondom, belenézek a ládába, hogy esetleg kézbesítették-e már kézbe, igen, és az értesítő benne volt. Hát az még mindig megtapasztalható, vagy felismerhető jelenség, amiről beszéltünk, hogy sokszor meg se próbálják, hanem
bedobja papírt egyből, amikor papír otthon dobja. Vagy, hát ennél idegesítőbb tényleg.
Igen, leballakadtam, és akkor ott
tartok tőle egyébként, hogy ilyenkor már kiseviszi a cuccot, csak a szeretlőd.
Hát még ez is benne van.
Én majdnem, hogy biztos vagyok.
Ennyire rákészül, és ennyire meg se próbálják, aminek vigye a csomagot. Igen.
Nem férne bele az időben.
Igen. Mondjuk akkor, hogyha éppen ott lefülelem, mondjuk látom.
Akkor gáz. Nyilván körül lehet nézni, hogy jön-e ott valaki.
Igen.
Vagy ez már teljesen a rossz indulat kategória?
Hát nem tudom tényleg, hogy működik, vagy miért van ez így, illetve hát a mi érteket tudjuk az okokat, de na most valahogy ugye, jól lenne ez másképp.
Ha keresjük a felelőst, tehát hogyha egyszerűen teljesíthetetlen, mert annyira kevesen vannak, hogy egyszerűen kivitelezhetetlen a részükre, akkor lehet, hogy nem magában a kézbesítőben kell a...
Persze, csak rajta csattan, mert hát vele vagy kapcsolatban.
Igen. Az egész rendszerre vannak problémák, igen. Na, én egy új a legirritálóbb embertípusok a repülőgépen szekcióban avonostottam egy újat.
Na! Mit csinál?
Amiközben alszol, és melletted megáll, és a mögötted ülővel
beszélgetésben
iszonyatosan hangosan keveredik. Füledben nyerítő típus, és ezzel ébresztő sikerült tegnap megismerkednem vele, kétszer játszotta ugyanazt. Ugyanaz a hölgy nem nagyon foglalkozott azzal, hogy ott emberek próbálnak pihenni, olyan, de tényleg amikor 3 centire a fülettől kezdi, és nagy gratulálok neki ezúttal is.
Igen, de
megtettem egy személyesen is, és nem értette, tehát ez a legfurcsább.
De már tipizálható ez a fajta utas, vagy ez most egy rossz élmény volt?
Volt már ilyen, de ennyire úgy, hogy egy sorral mögötted ül valaki, akihez beszél, de pont melletted áll meg. Olyan jó ízűen húztam a lóbört, hogy még álmodtam is, de teljesen ahogy az kell. És egyszer, mint a villámcsapás, ugye van vége a nyerítésre, tényleg 2 centire a fülettől.
Igen, az klassz.
Igen, az abszolút kellemes volt. Hát ilyen is
hát
van.
Ilyen van, sajnos sokan vagyunk egy ilyen gépen is, ugye, és hát ahol már nem egyedül van az ember, ott előfordulhat bármi.
Ha valaki egy ilyet ír, hogy nem menjél fapadossal, hanem menjél, nem tudom, nem fapadossal, azt megbúbolom. Mert
azt
nincs,
nem hiszem, hogy ez
mert minden, mert kicsit már unom, hogy mindenre az a válasz, hogy ne menjél fapadossal, mert a másik jobb. Hát ez pont
olyan, ahol bármilyen
fordulhat, és utaztam olyannal is, és hát az is késik, meg azt is törlik, ha olyanjuk van, persze más a ellátás, amikor ez megtörténik, de ez pont nem az a kategória, és arra is letitatkozni, hogy mennyivel más a utazó közönség. Hát azzal kapcsolatban is voltak rossz tapasztalataim a nem fapadoson is, mondjuk, tegyük hozzá, nyilván azért talán kicsit többször itt, de meg ezt is nyilván többször is használom, na mindegy. És akkor még örömhírként a Morgó rovatban beszámolhatok arról, hogy elérte a 300-as árfolyamot, ami? A forint, azoknál a cégeknél is, ahol lehet euróval fizetni, és mondjuk 300-ért
beszámolják?
Képzeld el, a Shell-nél is már, a Shell-nél is megprintelte a 300-at, meg a Spárnál is megprintelte a 300-at, akik botrányosan rossz árfolyamon hajlandóak eurós fizetést is elfogadni.
Igen, hát tegnap akkor most, úgy csúcsra szökött 321-re, ugye?
Igen, most, hogy 321.
Épideje volt.
Igen. De úgy tűnik, hogy ez a 20 forintos rés, ez marad. Úgyhogy... hát ez egyébként őszintén szólva, ez majdnem pontosan annyi, mint amennyit egyszerű bankkártyás fizetésnél is, amennyivel lehúznak egyszerű bankkártyás fizetésnél is sok helyen a világon, ahol ezt a dinamikus konverziót alkalmazzák, hogy megkérdezi a rendszer, hogy forintban vagy az adathelyi devizában akarsz fizetni, és ha forintot választod mondjuk külföldön, akkor nagyjából ennyivel húzza a rendszer, mennyivel rosszabb árfolyamot kínál, ha nem veszed észre. De hát, és ez egészen elképesztő módon terjed, mert hatalmas biznisz, és a legegyszerűbb módja az utazó kopasztásának. Úgyhogy végül is ez pont hasonló árkülönbség, pont hasonló marzsal dolgoznak ezek a szolgáltatók.
Na hát, aki az itteni postán és logisztikán morogannak, vigasztalásképpen egy hallgatói SMS, mostani kedvenc kiszállításnál egyszerre rendelt termék hozzám 3 nappal hamarabb ideért, mint a dublini ismerőshöz. A Schlusspoén, a cég, akitől rendeltünk, dublini. A raktárok is ott van.
Na ez jó. Szerintem ez az optimista morgással.
Mindenképp, mindenképp.
Zárhatjuk le ezt a kör.
Egy szavunk nem lehet a kiszállításra. Na jó. Még szerintem gyorsan a névnaposokról ne feledkezzünk meg. Janka és Zsanett névnapon köszöntjük őket nagy szeretettel. És a Hannáknak is, és a Hannának a különböző változataira. Hanna, Hanna Dóra, Hanna Liza, Hanna Róza. Ők mind.
Ó, jelenek is vannak.
Képzeld el. És egy csomó Z meg J betűs, a Zamilla, Jamilla, Janet, Jenna, Jenny. Ők is ünnepelnek.
A Jennifer nem?
A Jennifer az most nem szerepel a...
A legnépszerűbb magyar J-s?
Listán, igen. Neki szerintem külön van, ugye ezek most ilyen...
Lehet, hogy nincs, mert ugye ezt... Azt...
Az is lehet.
Még nem tudom, hogy működik a naptár, mikor hogy kerülnek bele a nevek, amelyeket a hirtelen jött népszerűség, és elkezd egyszerűen valaki elkezdi, és utána terjed. Noha még nincsen az adható nevek között, bekerül az adható nevek közé, de hogy a névnapok közé ez a bekerülés, ez hogy működik, ez,
igen, ez
ezt
érdekes.
Nem tudjuk.
Nos, akkor szerintem zenéljünk egyet, és megnézzük, hogy a tegnapi tőzsdei kereskedési nap hogyan is végződött.
Baby, Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a chart? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten. Tőzsdei helyzetkép következik.
Na hát volt zakó tegnap is, mindjárt nézem a pontos részleteket, csak az az igazság, egy picit lemaradtam, addig lehet, hogy a külföldire kéne ránéznünk, hogy ott mi történt.
Most mosolyogtam, hogy néhány napig inkább csak a távolból követtem, de megjegyeztem, hogy hol volt, amikor utoljára részleteibe belemenően néztem, meg amikor itt beszéltem is róla, most pontosan ugyanott van Amerika, de majdnem pontra pontosan ugyanott. Volt egy kis emelkedés, amit aztán visszacsinált, volt egy nap szünet, ugye a hétfőn nem volt kereskedés, mi van ma? Ma van szerda, igen. Kedden visszajöttek, és a téma is ugyanaz, tehát ugyanúgy az olaszok, mint a múlt hét közepén, az már látszott.
De most tényleg ezen a fókuszban még a tengeren túl van.
Igen, de hát amikor már a Wall Street-en az olaszokról beszélnek, hát nem tudom, ilyen mikor volt utoljára.
Hát de olyan is, hogy ekkor átmentek a kötvényhozamok.
Igen, ugye, igen, mennyi? 40 bázispont az olasz kötvény?
Nézd egy árfolyam diagramot, de ilyen függőleges. De igen, akkor volt a rémület, hogy...
260-ról 3% fölé, az nagyon durva.
Igen.
És emellett viszont ugye, úgy tágult, és még jobban tágult a némethez képest a spread, mert ez a bizonyos minőségbe menekülés a német papírnak a hozamát lenyomta 0,25-re. Tehát ennyi így tágult, és ez nagyon durva, ez jól mutatja azt, hogy para van. Közben a spanyoloknál is van egy kis belpolitikai feszkó, na és akkor egyből lehet, hú, a periféria, a bénák, nagyok, de bénák, na mi lesz, és akkor lehet egy kicsit, és akkor előjönnek az emlékek a hány év ezelőtt, amikor pont ezek az országokkal volt a probléma?
Igen, tegnap az uzsonna kamatban emlékeztünk, mert milyen rég beszéltünk a CDS felárakról, ugye korábban igen. Napi szintű volt a műsorban, hazánkban is az állampapírokra kötött biztosítások díja az állandó rendszeres eleme volt az ilyen összefoglalóknak, és most megint hallhatunk róla, hogy mekkorákat mentek. De nem csak az olaszoknál, őket a spanyolokat is elkapta a nátha, és a portugál kötvényekről nem tudok, de a részvénytőzsdéjük nagyon rosszul szerepelt, az tegnap is több mint 2%-ot esett. És akkor a budapesti értéktőzsdén visszakanyarodva, mert már látom az értékeket, 490 pontos lett a végén az esés. Ez 1,4%-os mínusz 34.883 pontos záróérték, a forgalom 12,3 milliárd forint volt, és az összes vezető, sőt mondhatna az összes részvény gyengült a tegnapi nap folyamán, illetve kettőt tudtunk azonosítani, az Alteót és a nemrég jelentő Dunahaust, amelyek zöldben voltak, azt nem tudom, hogy a zárásra is megőrizték-e. De a lényeg, hogy a MOL az 1,1%-kal esett 28 forinttal, 2552 forintra, az OTP 165 forinttal, vagyis 1,7%-kal 9650 forintra, a Magyar Telekom 3 forintot veszített az értékéből, az 7%-os mínusz, és 417 forinton kötöttek rá utoljára üzletet, míg a Richter 90 forinttal értékelődött le 5250 forintig, ez 1,7%-os csökkenés.
Közben rámentem, megkerestem, hogy a magyar 10 éves az hol tart, az is szépen emelkedett, de az olasz majdnem utolért ezzel a lóugrással, mert a magyar az 3,1, és majdnem ekkorára ment föl az olasz. Azért az egy elég érdekes szituáció, hogyha az olasz hozam fölé kerül, volt már egyébként rá példa, de azért nem gyakori, az mégis egy jól fejlettebb piacnak számít, azzal együtt, hogy a magyar pedig a feltörekvők között az elmúlt évben a legstabilabbnak bizonyult, és itt egy elég sikeres kamatcsökkentési tendencia volt, hát nyilván támaszkodva a világpiaci folyamatokra is, de a jegybanknak az mondjuk eléggé a mániája is volt, és még az a mai napig is. Úgyhogy az olaszok ezzel az emelkedéssel 4 éve nem látott szintre jutottak, a tőzsdéjüket is kinyírták, 2,7% volt a tegnapi zakó, de itt azért tényleg érdemes egy kicsit tágabban kitekinteni, tehát ha Amerikát nézem, az pont ugyanott van, ahol egy hete, és ha az évelej óta nézem, akkor az S&P plusz nullába, a Dow Jones meg mínusz nullába van, a Nasdaq pedig a technológiai cégeknek a folytatódó brutális felültetése miatt még mindig 7%-os pluszban van, és ez az olló egyébként nyílt is a múlt héthez képest, tehát a technológia az emelkedésben nagyon jó volt. Na, ehhez képest ugye az olasz piac most már 2 hét alatt majdnem 13%-ot szakadt, azért az elég durva.
Nagyon
az
kemény.
Olasz tőzsdeindex, úgyhogy minden erről szól most.
Na, még a műsorban is egyébként lesz erről szó.
Igen, érthető módon.
Kötvénykereskedővel fogunk beszélgetni, Tardos Gergellyel az OTP-től. Ide várjuk majd Zsidai Viktort, úgyhogy lesz még erről szó.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben.
Na és arról lesz-e, kérdezi V. hogy Ács úr Izlandon hogy futkározott, érdekelne, mert nyáron is tervezünk valami ilyesmit. Nehéz lesz, hogy eléggé meg van pakolva a műsor, úgyhogy nem hát tudom, hogy most jut-e idő.
Én nagyon szívesen beszélek rólam, de az a baj, ha én erről elkezdek beszélni, úgy belelkesedek, hogy kitöltöm a műsoridőt, és ezért, úgy kell leállítani.
Igen, ezért, mint egy figyelmeztetésképpen említettem, az adásmenet rendkívül feszes volt, tehát hogy véletlenül se kezdjünk bele, hogyha nincs rá elég idő. Európai Unió, Dublinban, a Magyarországon a hülyeség egy szinten van. Dublinban és Magyarországon, írja Fer Gábor. Igen, itt már sikerült a konvergencia. Jó, 06302010909 az SMS és WhatsApp számunk, itt van Czoller Andi, örülünk, hogy látunk. Andika, szervusz, nagyon rég láttalak, nem dolgozol?
Na, igen, minden sikerült, szóval meg dolgozom, csak múlt hét óta nem voltam. Igen, múlt hét óta kicsit beteg voltam.
Az utolsó napja Andikának egy igazi hős volt. Itt, hogy végig tudta úgy csinálni azt a napot, nagyon izgultunk érte. Úgyhogy,
meg azt, a mikrofonok állapotáért.
Igen, de aztán ki kellett pihenni.
Jó, de végre most akkor minden rendben, hogy őt hallhatjátok, tehát jönnek a hírek, mi pedig utána.
A reggeli rohanásban könnyű szemtől szembe kerülni egy túl szépnek tűnő ajánlattal. Az eredmény: krétával körberajzolt tetemes összeg. A tetthelyen a gazdasági helyszínelők, a ravasz, az agy és két füles csésze és fejvállalakzat. A lehetetlen küldetés: megfejteni a Fibonacci kódot. A jutalom: egy bögre rossz kávé és egy olyan hozamgörbe, amilyet még Alonso Mosley sem látott. Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági Muppet show-ja. Vigyázat! Van rá engedélyünk!
Szép jó reggelt kívánunk ismét a hallgatóknak, ez a Millás reggelét a 9.9 Jazzin. Szerda van, 4:08:02 a stúdióban Ács Gábor.
És Kede Balázs.
06302010909 az SMS és a WhatsApp számunk. Azt írta a hallgató, hogyha 280 euró a boltban, akkor kérek szépen 100-at. Igen, hát ez sajnos, hogy elfordítva van, hogy annyiért számolják be, illetve hát ahogy Gábor beszámolt róla, most már több helyen is elérte a 300 forintot a beszámolási érték, úgyhogy nagyon haladnak az árfolyammal, ugye, ami már 320 forint fölött van ma reggel is. WhatsAppunkra új üzenet nem érkezett, az volt az utolsó, ez a hírek alatt jött, Dunakeszi kifelé a szokásos lobotómia pálya utca végig beállt, írja Candy Powers. Na, nézzük akkor a lapokat, hogy miről is írnak ma reggel. Van világgazdaságod? Nem lövöm le a poén? Nincs.
Nincs.
VG.hu-n találtam, hogy döccenők vannak az online számlaadási rendszerben, azért fogott ez meg, mert erről mi is fogunk beszélgetni majd.
Igen, átlapoztam, az a címlapon van az is, igen.
És méghozzá NAV oldaláról vannak még finom hangolásra szoruló dolgok, ugye. Ez júliustól életbe lép, július 1-től ez az online számlaadási kötelezettség, illetve az azzal járó adatszolgáltatás a NAV felé, de a NAV várhatóan még a jövő héten is finomít majd a számlaadatokat feldolgozó programjának technikai paraméterein. Ugyanis az online számlaadás adat szolgáltatási kötelezettségre vonatkozó jogszabály több pontjával kapcsolatban még bizonytalanok az adóalanyok. Ezt jelezte a lapnak a Deloitte Magyarország. A jogszabály szerint a belföldi adóalanynak a 100 000 forint áfaértéket meghaladó a számlázó program alkalmazásával kiállított számlák adatait azonnal automatikusan be kell küldeni a NAV-nak, de az adatszolgáltatás nem tartalmazhatja a belföldi magánszemély vagy a külföldi adóalany számára kiállított számlák adatait. Ha ez mégis előfordul, az adatszolgáltatásra kötelezett figyelmeztetést kap az adóhatóságtól. Úgyhogy még azon az oldalon dolgozni kell. Ez nem jelenti azt, hogy nem fog elindulni, vagy bármi fennakadás lenne, hiszen van még ezekre a hibákra, vagy apró kis finomításokra, finomhangolásokra egy hónap. Úgyhogy én azt tapasztalom egyébként, hogy a számla, az online számla rendszereket fejlesztő cégek pedig elég jól felkészültek. Egy csomó helyen azt látom, hogy már alkalmas erre a dologra a program. A napi.hu az Törökországgal foglalkozik ma reggeli vezető anyagában, nemrég az egész világ csodálta őket, ma az összeomlás a főveszély címmel, és hát próbálják összefoglalni, hogy hogyan is volt ez az elmúlt.
Nem késtek el ezzel egy kicsit?
Hát igen, ezt már többen földolgozták, gondolom, amikor van egy ilyen kis üres járat, akkor mindenki
rájön. Ja, de hosszú hetek óta azért ez már úgy.
Igen, de akihez még korábban nem jutottak el ilyen jellegű írások, most olvasgathatnak róla a napi.hu-n. Nálad mi van? Látom, van hát a printed, népszavon.
Népszavon lapozgat, azt néztem, hogy az, ami inkább hivatalos, a sajtó tájékoztatón bejelentett dolgokat ragoznak, és próbálnak inkább túlmenni rajta. Az egyik a egészségügy helyzete, illetve hogy mit akar az orvosi kamara. Azért ez kemény, hogy ha az orvosok társadalmi státusznak megfelelő tisztes életvitel biztosító fizetést kapnak, a kamara is lépéseket tesz annak érdekében, hogy megszűnjön a állapénz. Ebben a esetben ugyanis az etikai vétségek közé emelhetnék a paraszolvencia elfogadását. Hát sok sikert kívánok az erre, kíváncsiak, hogy ez járható út-e, illetve mi lehet az a társadalmi státusznak megfelelő tisztes életvitelt biztosító fizetés. Minden esetre összeállítottak egy 6 pontos kívánságlistát, ezt mutatták be, még az idén 660 milliárd forintot kérne.
Hát az elég szép summa.
Tehát nem dolga a költségvetés állapotával és bármi egyébben foglalkozni az orvosi kamarának. Nyilván, de azért mert...
Azért ez már egy szombos darab. Költségvetési kiigazítást is igényelne egy ekkora tétel.
Igen, úgyhogy ezt tegyük hozzá, hogy lesz itt hirtelen vége a paraszolvenciának, és mi volt a másik, amit nézd. Ja, igen, a gyümölcsökön az el lehet szemezgetni a KSH adataira épülve, hogy mely gyümölcsökkel mennyi terem, mi a helyzet. A kajszét elvitte a fagy. Úgy tűnik, a márciusi fagy megtizedelte a termést, nagyon kevés lesz, és nagyon drága lesz a kajszé az idén. Az őszi az átlagosnak ígérkezik, jól járt viszont a cseresznye, mert a korai nyár az jót tesz neki, az ára persze nem fog esni.
Hát pedig de ezt ígérték, hogy olcsóbb lesz, de hát ugye most az, hogyha 1200 helyett 1100 lesz kilója, akkor végül is igaza lett annak, aki azt mondta, hogy olcsóbbodott, viszont nem leszünk sokkal beljebb is.
Az eper az hamarosan kifut, azt láthatjuk, hogy ezer alatt kapható, így a végén belindult 2000-ről, és majd a magyar eper, és most is alatta van. Ami még úgy érdekes, így hosszabb távon is, hogy az almán belül a Jonatán az teljesen eltűnt. Egykor 34%-án ezt termesztették, és 8,8-ra csökkent. Úgyhogy a híres magyar Jonatán az háttérbe szorult, hát meg még ilyen érdekesek vannak. G7.hu reggeli vezetője az állami kommunikációs költéseket összegzi. Hát azért nem kispálya, 75 milliárd volt a terv, hogy 3 év alatt erre költenek. Most 70-et sikerült másfél év alatt, hát nyilván a választási kampányra kihegyezve megtenni. Elvileg spórolási célral hívták életre néhány év a Nemzeti Kommunikációs Hivatalt, de nem úgy tűnik, hogy nagy spórolás lett volna belőle, elköltöttek tehát 70 milliárdot, a utolsó fillérig mindent kormányközeli ügynökségekről, most pedig kiírták a következő közbeszerzési tendert, hogy lehessen továbbra is nyomatni azt vagy mást, amit eddig tettek. Részletesen itt vannak a számok, adatok, egy-két apró érdekesség. 720, tehát nem csak a kék plakátokról és hasonló dolgokról van szó, hanem például 720 milla ment el egy fikciós bűnügyi sorozatra egy belügyminisztériumi szerv megbízásából, amiről egyébként a minisztériumnál éppen nem is tudtak semmit. Aztán 60 millió forint a Puskás stadion építésének reklámjára, majdnem 500 millió a MÁV eredményes működésének hirdetésére. Zárójelesen megjegyezzük, hogy ugye nemrég kiderült, hogy miért volt az agyon promózott, és mondjuk a világgazdaságban is szinte hétről hétre nagy lelkesedéssel megírt fantasztikus fejlesztésnek a hátterében, hogy fölgyorsították az új jegyautomata beszerzést. Ugye hát azt gondoltuk, hogy nyilván költségcsökkentés, hogy ki lehessen váltani, se lehessen küldeni jegypénztárosokat, de nem, hanem kiderült,
igen,
hogy...
Ki is számolta, hogy mennyit lehet megtakarítani.
De kiderült, hogy azért, mert javíthatatlan, mert csődbe ment az előző szériának a bankkártyás modulját fejlesztő cég, és nem lehet kártyával fizetni velük, és ez is, illetve jó részt ez állhat a háttérben, mert nem tudnak mit kezdeni az előzőekkel. Igen, például, és azért miután a kártyás arány már jócskán megnőtt,
hát az egy elengedhetetlen funkció. Na, szemben az orvosokkal a Puskás Akadémiánál jól keresnek, ott 1,1 milliós az átlagfizetés, ezt az m4.hu írta meg.
Hát kéne, a jó munkát meg kell fizetni.
Így is van. A mostani szezon egyik első osztályába feljutó csapata volt a Puskás Akadémia, az előtte lévő vagy álló akadályokat egy jócskán megerősített kerettel kívánta leküzdeni.
Nagy pénz, nagy foci.
Így is van, és hát ugye a személyi jellegű kiadások így jó nagyot ugrottak. A korábbi 847 millió után figyelem, 1,5 milliárd forintot számoltak el. A drasztikus 77%-os megugrás hátterében a cég dolgozóinak létszámnövekedése is szerepet játszhatott, ugyanis ez 73-ról 92-re emelkedett egy év alatt. Úgyhogy részletek itt az m4.hu-n, hogy hogyan is és miképpen gazdálkodik a Puskás Akadémia. Továbbra is a Millás reggeli itt a 90.9 Jazzin, és hát arról fogunk beszélgetni, hogy bizony kevesebb uniós fejlesztési forrás juthat hazánknak, méghozzá közel az egy negyedével a korábbihoz képest, ez a 2020 utáni uniós ciklusban melyik esedékes, erről fogunk beszélgetni Mennyhard Attilával, a Portfolio.hu elemzőjével. Szia, jó reggelt!
Szervusz, jó reggelt, köszöntöm a hallgatókat is.
Na, ez már ugye véglegesnek mondható, hogy kevesebb pénzhez jutunk az uniótól.
Hát ez még nem, ez olyan értelemben végleges, hogy ezt javasolja konkrétan az Európai Bizottság.
Aha.
És mivel most már van egy konkrét terv, legalábbis a 7 éves költségvetésnek ezt az ágát úgymond bemutatta az Európai Bizottság, hogy mit lát és hogyan gondolja. Ezután indul el végül is a hivatalos tárgyalás a tagállamok között, tehát van miről úgymond most már konkrétan számok szintjén egyeztetni, megvitatni, esetlegesen módosítani. Tehát ezek a számok azért még várhatóan
fognak
módosulni, ez nem a végleges. A következő, én azt gondolom, hogy másfél évben legalább megy majd az egyezkedés, és ezek mentén fog majd kialakulni. Természetesen, hogyha Magyarország egy ennél jobb pozíciót szeretne kiharcolni, egyébként erre azért látok esélyt, mert ez ugye a 24% reál értelemben a csökkenés a kohéziós forrásoknál, ami ugye a maximálisan elveszthető legnagyobb összeg, egy ilyen belső beépített korlát miatt. Tehát, hogyha ennél jobbat el szeretnénk és el tudunk érni, akkor ez nyilvánvaló, hogy valakitől úgymond forrást vonna el. Tehát valakinek a kárára tudunk úgymond mi pozíciót javítani, hiszen ez egy összességében nulla összegű játék. Az EU-s költségvetés nem mutathat deficitet, sem egyes években, sem a 7 év teljes egészében. De gyakorlatilag innentől indul majd meg csak igazán a csata és az egyezkedés a tagállamok között.
És mi jelennek a hátterében? Miért ez a negatív változás? Ez valahol bünti?
Én azt gondolom, hogy nem büntetés. Erre lehetett számítani, hogy azért egyrészt Magyarország számára és néhány régiós ország számára jelentős lesz a forráscsökkenés. Egyrészt a Brexit miatt, másrészt pedig, hogy új célok jöttek be a képbe. Ezek eleve a kohéziós kasszának, tehát ezeknek a felzárkóztatási pénzeknek az eloszható méretét csökkentik. És másrészt azért az is egy lényeges hatás, és ez nem büntetésként érdemes felfogni, hanem inkább egyfajta a múltbeli sikeres felzárkózásunknak a következményeként, hogy gyakorlatilag a mi térségünk országai és azoknak a régiói azért az elmúlt kétszer-hét éves ciklusban azért egészen jól jártak a fejlesztési pénzekkel, és ez meglátszik azért a fejlődési pályájukon is. Persze vannak jobban, intenzívebben felzárkózó országok, és vannak kevésbé, de összességében azért az elmúlt 10-14 év nyomot hagyott ezeknek az országoknak a fejlődési pályáján. Közben viszont ugye azért a 2008-2009-es válság szintén nagyon jelentős nyomot hagyott a déli országok, a periféria országok fejlődési pályáján. Egyszerűen az egyfőre jutó GDP például számos görög, olasz, dél-spanyol régióban nem nagyon tudott nőni, sőt gyakorlatilag inkább csökkent. És mivel ugye ezeknek a fejlesztési pénzeknek a döntő részét azt szerint osztják el, hogy az egyes régiókban hogyan alakul az egyfőre jutó GDP, ezért gyakorlatilag ilyen értelemben egy természetes, egy automatizmus, hogy egy újabb 7 éves ciklusnál, amikor újra tárgyalják az elosztási kereteket, akkor ezek a régiók kapják relatív a több pénzt. Tehát ilyen értelemben ez lényegében most így ezért következik be. Ha pedig a számok szintjén nézzük, akkor szintén látszik az, hogy ezt nem büntetésként kell felfogni, vagy esetlegesen azért, mert Magyarország nem fogad be menekülteket, és most úgymond így áll bosszút az Európai Bizottság. Ez így nem igaz, mert egyrészt ezeknek a pénzeknek az elosztásába nagyjából 2%-os súlya lesz annak, hogy mely országok és mely régiók fogadtak be menekültet, és melyek nem. Tehát gyakorlatilag ez egy marginális hatás. Másrészt pedig, hogyha régiók szintjén nézzük, akkor nagyjából 35-37 milliárd euró az, amelyet úgymond a mostani ciklushoz képest a következő 7 éves ciklusban elveszít a kelet-közép-európai régió, és ehhez képest nagyjából a tized annyi plusz pénzt kap a déli periféria országoknak a csoportja. Tehát egyszerűen nagyságrendi különbségek vannak, és nem arról van szó, hogy amit tőlünk úgymond elvenne Brüsszel, azt odaadná a déli országoknak. Tehát egyszerűen ezek az összefüggések így nem állják meg a helyüket.
Na, azt mondod, hogy te látsz esélyt arra, hogy változzanak ezek az arányok. Hát az elmondottak alapján azért egy elég logikus átrendezés zajlik, ami alapján nem érzem olyan erősnek az alkupozíciónkat.
Igen, ez azért összességében persze természetesen egy lehetőség, csak és ezért nyilván én is érzem azt, hogy ez egy nagyon kemény tárgyalási fordulók eredményeként tud csak megvalósulni, és ilyen értelemben Magyarországnak is felteltem valahol engednie kell. Egyébként arra is látom a lehetőséget, hogy nem feltétlenül ezeknél a kohéziós támogatásoknál tudunk majd esetleg ebből a kiinduló helyzetből jobbat kihozni, hanem adott esetben az agrártámogatásoknál. Ezeknek az elosztási szabályrendszerét majd két nap múlva, június 1-én hozza nyilvánosságra az Európai Bizottság, tehát ott most egy néhány nap múlva szintén tisztában fogunk látni. Ugye, amit május elején közzétett az Európai Bizottság, az szintén a reál értelemben vett kassa csökkenés, ott ugye 17-18%-os csökkenésről beszélhetünk, tehát az is azért egy elég jelentős vágásnak tűnik, de ugye ott még mindig nem tudjuk, hogy ez az egyes országok szintjén és az egyes agrárgazdaságok szintjén mit okozna. És ott azért azt gondolom, hogy számíthatunk legalább egy nagyon erős lobby partnerre, ezek pedig a franciák. És ebből gondolom azt, hogy ha lehet, elképzelhetőnek tartok egy olyan keret megállapodást, hogy ha a kohéziós támogatásoknál nem is tudunk elérni a mostani javaslatnál érdemben jobbat, tehát hogy kevesebb legyen Magyarország számára a vágás, de azt azért látom és elképzelhetőnek tartom, hogy a mezőgazdasági támogatásoknál talán a kassa által sugaltnál egy kicsit esetleg kevésbé fogják vágni Magyarország számára, illetve a mi régiónk számára majd a forrásokat.
Oké, akkor egy utolsó kérdés, hogy amivel, most itt túlzás, de leegyszerűsítve, amivel Magyarországot úgymond fenyegetik, hogy a demokratikus játékszabályok be nem tartása miatt megvonhatnak forrásokat, az melyik kalap? Tehát az ettől független, vagy pedig, vagy ezektől, amikről most beszéltünk független, vagy ezekre is vonatkozhat?
Az összes forrásra vonatkozna, tehát a kohéziós támogatásokra, a mezőgazdasági támogatásokra és minden egyéb kisebb pénzalapra.
Jó.
Ugye Magyarország számára ez a kettő az, ami az igazán lényeges és a domináns.
Tehát most arról beszéltünk, hogy ebben nincs változás, tehát abból azt feltételeztük alapnak, hogy ez nem fog megtörténni, és ettől függetlenül beszéltünk most erről ezek szerint, ugye?
Igen, tehát most jelenleg ugye két szálon fut a történet. Egyrészt ugye fokozatosan kibomlik a szemünk láttára, hogy a különböző pénzalapoknál mi várható, és nyilván ezután indul el a vita ezeknek a számoknak az esetleges módosításáról. Ezzel párhuzamosan javasolja azt az Európai Bizottság, hogy a 2020 utáni ciklusban legyen egy olyan fék számára, hogyha bármely tagállamban olyan jogállamisági problémát lát, ami az uniós támogatások hatékony felhasználását sodorja veszélybe, akkor legyen neki egy olyan lehetőség, hogy azt mondja, hogy akkor állj, nem fizetünk ki semmit, és ha ezt az adott tagállam, aki irányába ez a retorzió megfogalmazódik, ezt a döntést blokkolni szeretné, tehát mégis szeretné, hogy ez a pénz jöjjön, mert ő nem csinált semmi rosszat, most leegyszerűsítővel fogalmazok, akkor neki kell a tagállamok köréből összegyűjtenie egy blokkoló többséget, 4/5-ös többséget, ahhoz, hogy ezt a javaslatot mégse léptessék hatályba, tehát ne élesedjen ez a szankció. Most nyilvánvaló, hogy egy ilyen fordított minősített többséget összeszerezni, vagy összerakni nagyon nehéz.
Hát elég, igen.
És ezért kapna egy iszonyatosan erős fegyvert az Európai Bizottság a kezébe, és ettől nyilvánvaló, hogy azért nem csak Magyarország fázik, hanem adott esetben egyéb nagy tagállamok is, mert azért az fontos hangsúlyozni, hogy vannak olyan nagy tagállamok, amelyek jogerős bírósági döntés tucatjait nem hajtják végre. Uh-huh. És ugye a bizottság ezt is szankcionálná, hogy európai bírósági határozatokat nem hajtanak végre különböző ügyekben, és nyilvánvaló, hogy kell valamilyen úgymond erősebb fegyver a bizottság kezébe. Az egy nagy kérdés, hogy ennyi erős kell-e, vagy esetleg ennél azért gyengébb. Tehát ilyen értelemben most előre gondolkozik a bizottság, és egy saját maga számára egy kompetenciát akar megszerezni. Ez ugye azért nyilvánvaló, hogy egy ország szintjén azért nagyon komoly adott esetben reálgazdasági károkat tud okozni egy ilyen fegyvernek esetlegesen politikai szempontok szerinti használata.
Igen.
Világos. Oké,
tisztában látunk. Köszönjük szépen.
Jó munkát, szép napot. Szia.
Köszönöm szépen nektek is. Köszönöm nektek is. Sziasztok.
Mennyihard Attilával, a Portfolio.hu elemzőjével beszélgettünk. Zoller Andi mond nektek rövid híreket.
Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Kutatások bizonyítják, hogy a napi wellness mindenkiből kihozza a legjobbat. Happy Hours minden hétköznap délutánonként 5 és 7 óra között a 90.9 Jazzin. Híres, érdekes, különleges vendégek, színház, múzeum, mozi, utazás, könyv, koncertek, útinfók, gazdasági, tőzsdei hírek és még sok minden más. Happy Hours, a rádiózás sauna szeánsza, az értelem és a zene aromaterápiájával itt a 90.9 Jazzin minden hétköznap 5 és 7 között.
A műsor támogatója a Garanvári Szőlőbirtok Kft. A Magyarország legjobb rozébora címet nyert Lellei Rozégold készítője.
Reklám.
Lakásvásárláson vagy építkezésen töröd a fejed? Jól jönne egy új konyha, vagy ráférne a felújítás a fürdőszobára? Már megtaláltad, milyen autót szeretnél, de épp nincs elég pénzed? A bankmonitor.hu segít megoldani a pénzügyi problémáidat. Sőt, most egy hétig extra kedvezményes ajánlatok között válogathatsz, legyen szó lakáshitelről, személyi kölcsönről vagy lakástakarékról. Nyárindító akció kizárólag a bankmonitornál. Nézd be a bankmonitor.hu-ra, versenyeztes te a bankokat, spórolj időt és pénzt!
Tudjuk, hogy évek óta keresed azt a helyet, ahol végre igazán otthon lehetsz. Nekiálltunk megépíteni. Szakítunk a szokásos lakóparkokkal, és újra definiáljuk a vízparti otthonokat. Danubio.hu. Megérkeztél!
Reklámot hallottak. Rövid hírek a 90.9 Jazzin.
A befektetőknek még várniuk kell az új Orbán kormány jelentős fiskális gazdaság élénkítő lépéseire. A közelmúlt beli piaci zavarok ugyanis arra késztetik, hogy inkább a költségvetési hiány és az államadóság csökkentését helyezze előtérbe, jelentette ki Varga Mihály pénzügyminiszter a Bloomberg hírügynökségnek. A pénzügyminisztérium ragaszkodik ahhoz, hogy jövőre 2%-ponttal 17,5%-ra csökkentsék a béreket terhelő szociális hozzájárulási adót, növeljék a családi adókedvezményt és fenntartsák az otthonteremtési programot, fejtette ki. Az MTI évfél előtt közzétette egy helyreigazítást, amelyben elismerik, hogy az általuk megjelentetett kormányzati közleményben több hazugság is megjelent a Helsinki Bizottsággal kapcsolatban. Eszerint valótlanul híreztelték, hogy a Helsinki Bizottság pénzt keresett azzal, hogy feljelentette Magyarországot, azért mert Magyarország nem bánt megfelelően a bevándorlókkal. Emellett valótlanul híreztelték azt is, hogy a Magyar Helsinki Bizottság több százmillió forintot kap külföldről átláthatatlan módon. Ma egyeztetnek a közúti fuvarozók érdekképviseletei. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium a nemzeti tengelysúlymérő rendszer bevezetésének esetleges elhalasztásáról. A Világgazdaság azt írja, a rendszer teszt üzeme már több hónapja tart, de a tapasztalatok szerint a TSM nem kiforrott, a mérései gyakran pontatlanok. A jelen formájában bevezetendő TSM mellett a közúti fuvarozókat június 1-től súlyos pénzügyi szankciók fenyegetik. A szakmai érdekképviseletek szeretnék, ha a TSM tesztüzemét legalább 2018. december 31-ig meghosszabbítanák. Drágult a gázolaj, a MOL bruttó 2 forinttal emelte a literenkénti nagykereskedelmi árát, a 95-ös benzin ára nem változott, az emeléssel a gázolaj átlagára 410 forintra nőtt, a benziné 398 forint maradt. Az amerikai-mexikói határon építendő falat Mexikó fogja kifizetni, jelentette be Donald Trump. Az amerikai elnök egy nagy gyűlésen bírálta a mexikói kormányt, mert szerinte nem segít az illegális migránsok megállításában. Egyáltalán semmit sem tesznek annak érdekében, hogy megállítsák a Mexikóból, Hondurasból és más ottani országokból megindult embereket. Nieto, mexikói elnök Twitter üzenetben válaszolt erre, nem, Mexikó soha nem fog fizetni a falért, sem most, sem később, szögezte le, és nem a nevét írta alá, hanem azt, hogy Mexikó. Budapesten ma nyári meleg lesz, időnként gomoly felhők jelenhetnek meg az égen, de csapadékra nem kell számítani. Olykor megélénkül a délkeleti szél, délután 28-32 fokig melegszik a levegő. A hírszerkesztőt Szoller Andrát hallották. Friss hírek legközelebb fél óra múlva.
Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 Jazzy-n.
A fővárosban baleset történt a Szabadföld úton, a Cinkotai temetőnél. Torlódásra számítsanak az M1-es M7-es közös bevezető szakaszán a Gazdagréti felhajtótól, a Váci úton befelé a Megyeri út előtt és az Árpád út után, az M3-as bevezetőjén a Szerencs utca előtt és a Kacsó-Pongrácz úti felüljárónál, az M5-ös bevezetőjén pedig az autópiactól. Nehezen járható a Dózsa-György út a Hősök terénél, a Kerepesi út befelé a Hungária körút előtt, a Haraszti út befelé a Grassalkovics út előtt és a második Rákóczi-Ferenc út, illetve a 6-os főút az M0-ás közelében. Arra szól a kocsisor a Hűvösvölgyi úton és a Budakeszi úton befelé, a budai alsórakparton a Margit hídnál és a Petőfi híd közelében, a pesti alsórakparton pedig a Dráva utcától déli irányban. Irimiás Alisz, BKK Info.
A hírek után már is folytatódik a millás reggeli. Itt a 90.9 Jazzén. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak.
Kicsi? Közepes? De semmi esetre sem nagy? Nem a méret a lényeg, hanem a vállalkozó szellem.
A Millás reggeli KKV hírei következnek.
Na hát kérem, még múlt héten döntött az Uniós Bizottság, az Európai Bizottság arról, hogy új szabályokat vezetnek be a kis és középvállalkozások tőzsdére lépését megkönnyítendő. A Valdis Dombrovskis, az Európai Bizottság alelnöke, euróért és szociális párbeszédért felelős biztosa mondta el, a mintegy 20 millió európai KKV közül jelenleg csak 3000 a tőzsdén jegyzett társaság. Az új szabályozás az csökkenteni fogja a bürokráciát azon kis és középvállalkozások számára, amelyek részvényeket jegyeznének vagy bocsátanának ki, és próbálnak gondoskodni majd a likviditás növelésén is, és így megnyílik egy új finanszírozási forma, megnyílhat a KKV-k előtt.
Ahogy ezt Brüsszelben elképzelték.
Hát igen, ez általában igen. Egyszerűbb leírni, mint megvalósítani.
Hát annyit tegyünk hozzá, erre vonatkozó komoly szándékok vannak, és tervek, és cselekvési program is, hogy a budapesti értéktőzsdén, de hát elég nehéz. Mert
nagyon nehéz, főleg ez utóbbi, ez a likviditás bővítés szabályozókkal, ez azért egy... nem
meg a jól ismert mutyi faktorok ellen küzdeni, tisztán transzparens piacra vezetni őket, úgyhogy felmérések szerint nagyon sokan, most nem akarok, nem, valószínűleg rosszul emlékeznék, hogy hány százalékok mondja azt, hogy ha minden tisztán csinálna, akkor az jelentősen rontaná a bevételét, és esetleg nem is tudná.
Márpedig itt a transzparencia miatt, hogy nagyon beszűkülnek a mutyi lehetőségek.
Ez a fő ok, ami nehezíti, főleg nálunk. Hát ugye a generációváltásról már beszéltünk a műsorban, és meg egy kicsit már lerágott témának tűnik, de most megint szembe jött egy felmérés, ebből idéznék. A BDO és az Opten KKV felméréséből származnak az adatok, amikor elérkezik a cég átadásának ideje, akkor a vezetők 74%-a mondja azt, hogy a tulajdonlást szeretném megtartani, és csak a cégvezetést adná át. Na de kinek? Ja, és 18% mondja azt, hogy időben és feltételek, megfelelő feltételek között a vállalkozás értékesítésében is gondolkodnak. Kinek adná át a cégvezetés? 47% családtagot szeretne, hát ebből van a legtöbb probléma, hogy akkor is ragaszkodnak ehhez. Elég sok példa van arra, hogy ha mondjuk a családtag, hát finoman szólva sem nő fel a feladathoz, és utólag kiderül, hogy jobban járt volna, hogyha egy hozzáértő, de nem feltétlenül családtag vinné tovább a vállalkozást. Na szóval 47% családtagnak adná, 17% házon belülről szeretne utóra, 10% pedig külső szakembert szeretne vezetőnek. Aztán még annyit, hogy a felmért 200 családi vállalkozás vezetőinek fele mondta azt, hogy ajánlatos külső tanácsadót igénybe venni, hogy segítse a döntésben. Ez bizonyára így van egyébként, ilyenkor tényleg jól jöhet. How dare you?
Hát már régóta mondjuk, és lehet is olvasni róla, hogy az olasz kötvényhozamok, hát jó régóta, egy pár nappal hogy kicsúcsosodott a hisztéria, mondhatni, és megemelkedtek az ezen államkötvényekre szóló biztosítási vagy csődkockázati díjak, a CDS felárak. Ez már átterjedt némiképp Spanyolországra is, de hogy mi lesz ennek a vége, vagy egyáltalán mi zajlik az olasz kötvénypiacon, lehet ebből nagyobb baj, azt Kardos Gergellyel beszéljük meg, az OTP Bank elemzési központ vezetőjével. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt kívánok!
Na hát mennyire rendkívüli a helyzet, itt lehet ilyen évszámokat olvasni, hogy fú, mióta nem járt itt a CDS felára az olasz kötvényeknek, meg az elmozdás mértéke is, ugye nagyon régen lehetett látni ekkora hisztériát. Ekkora a baj, vagy ez csak egy gyors ijegységnek a tünetei?
Hát a baj az valóban lehet nagy. Tehát igazából ugye az történt, azt gondolom, hogy azt az elején elmondhatjuk, hogy azt lehetett tudni, hogy egyszer az olaszokkal baj lesz.
Igen.
Ugye igazából ők így az összes európai betegségnek az állatorvosi lova, mert nagyon régóta nem nőnek. Ugye látszik, hogy amióta beléptek az eurozónába, az ő versenyképességüket erősen rontja. Látszik az, hogy a demográfiájuk az egyik legrosszabb Európában, ugye nagyon kevés gyerek születik. Az államadósságuk nagyon magas, van egy törékeny bankrendszerük, ugye a tavalyi év sokszor arról szólt, hogy akkor igazából mi is történik az olasz bankrendszerben. Tehát, hogy van egy olyan probléma együttes, amiről azt lehet tudni, hogy a jelenlegi euró rendszerben igazából nem nagyon van megoldása. És ahogy mi is sokszor azt mondtuk, hogy ahogy elindult az európai konjunktúra, hogy ez a pár éves fellendülés, ez adhat reformokat, vagy adhat időt arra, hogy olyan reformokat végrehajtson a politika az euróvezetben, ami a következő recesszióban bent tartja az olaszokat. Mert ugye azt kell látni, hogy az ő államadósságuk az fokozatosan emelkedett, és ugye 100-ról most elért 130%-ra. Tehát, hogyha a következő makrosokig ők nem faragják le nagyon az adósságukat a mostani szintre, akkor nagyon hamar belekerülhetnek egy olyan helyzetbe, mint amivel a görögök voltak, hogy egyszer a piac elengedi. És ugye az olasz állampapírpiac mérete az óriási, tehát ilyen 2300-2400 milliárd euróról beszélünk, ami a teljes eurózónás állampapírpiacnak a negyede. És az látszik, hogy ugye Görögország az nem egy nagy probléma, tehát nagyon leegyszerűsítő őket, ami egy mellényzsebből meg lehet menteni mondjuk az eurózóra nagyjai, ha összeállnak, akkor azt meg tudják oldani, de az olasz problémára igazából a méreténél fogva nem nagyon volt megoldás, és az volt a kérdés, hogy mi történhet, de mindenki arra számított, hogy ahogy elindult az európai konjunktúra, hogy ez elviszi a hátán az olaszokat, és akkor majd ezzel csak egy jó pár év múlva kell foglalkozni. Most viszont azzal, hogy igazából a legutolsó választásokon nagyon előre törtek az euroszkeptikus pártok, most a két legnagyobb, hát ilyen anti-establishment párt kormányalakítási kísérletét visszadobta az államfő, ugye kiderült az, hogy új választás lesz, ezen az új választáson ezek a pártok akár még jobban szerepelhetnek, és az a helyzet, hogy igazából a piac attól ijedt meg, hogy lehet, hogy mondjuk ami ugye a legtöbbet a két éves olasz kötvényhozam emelkedett, ugrott a tegnap, tehát lényegében attól ijedt meg a piac, hogy lehet, hogy két év múlva Olaszország már nem euróban fizet, vagy esetleg defaultolhat az adósságán. Tehát lényegében ezt kezdte árazni a piac, ami egy hónappal ezelőtt még egyáltalán nem volt benne a pakliban, most egy kis valószínűséggel ez bekerült.
Tehát ez azt jelenti, hogy betarthatják az ígéreteiket ezek a pártok, hogyha még elősebb társadalmi felhatalmazást kapnak, és kvázi azt mondhatják, hogy köszönjük szépen, nem fizetjük vissza az adósságot, és kilépünk az eurozónába?
Ugye egyelőre, tehát hogy nem kampányoltak azzal, hogy kilépnének, de mind a két pártról lehetett tudni, hogy euroszkeptikusok, illetve amikor a kormányalakítási kísérletnél egy olyan közgazdász nevét dobták be, aki közismerten euroszkeptikus, és már tartott előadást arról, hogy lehetne kilépni az eurozónából. És igazából a piac attól ijedt meg, hogy a következő választáson, ha ezek a mozgalmak erősödnek, akkor tudnak majd kormányt alakítani, és igazából akár valóra is válhat az, hogy az egyik legnagyobb tagállam az kilép az eurozónából.
Na most hát megijedtek a piacok, de hát ugye itt egy hosszú folyamatról van szó, és nagyon sokáig nem szoktak megijedni. Tehát még azért mindig arra van nagyobb esély, hogy valamilyen szinten visszatér a nyugalom, vagy ez mondjuk tartósan komoly turbulenciákat okozhat a piacokon, vagy pedig itt valamiképpen az unió tudja befolyásolni a folyamatokat. Most nyilván egy választás, meg választási kampányt, meg hogy ott ki mit mond, és mivel próbálja befolyásolni a polgárokat, azt nehezen lehet, de mégis mire számítasz?
Hát ugye én arra számítanék, hogy ez egy valós probléma lesz, és ennek ugye az a fő oka, hogy az összes tagállam közül az olaszoknál a legmagasabb az euroszkeptikusok aránya, és a legalacsonyabb az euró támogatása nyilván, és a bizonytalanok aránya. Tehát, hogy mondjuk 45-en gondolják azt, hogy az euró jó, 40 azt, hogy rossz, és ez borzasztóan alacsony a többi országhoz képest, és ez ugye nem véletlen, tehát, hogy mondjuk az olasz történelem az mindig arról szólt, hogy elszúrták a költségvetést, aztán elinflálták. De ugye ez nem működik az eurozónán belül, és egyszerűen az már régóta vergődnek, és a választunk egy nagyobb része gondolja azt, hogy ez a rendszer, ez nem jó, akkor próbáljanak valami mást.
Na most, Gergő, bocsáss meg, közgazdászként ez logikusan is hangzana, hogy akkor vissza kéne állniuk a lírára, nem? Tehát, hogyha amit elmondtál, ez alapján tényleg nem működik. Van erre, vagy lenne erre viszonylag fájdalommentes mód?
Hát nem nagyon. Ugye igazából valutauniók bomlottak már fel, de ugye, tehát azt ez óriási jogi, pénzügyi egyéb problémákkal járna, mert ha Olaszország kilép, akkor nyilván mi történik. Mindenki, aki kapcsolatban áll olasz eszközzel, vagy azért, mert tart, vagy azért, mert eladósodott benne, azt akarja majd, hogy a megtakarítási az eszközei azok euróban maradjanak, a hitelei meg lírában. Uh-huh. És hogy nyilván ez az óriási államadósság, tehát hogyha euróban marad, akkor az olaszok, ha bevezetnék a saját, tehát kezdjük előről, bocsánat, nincs rá, nem nagyon van rá jövőd, ugye ez az egész uniós jogi intézményrendszer alapján ez egy irányú utca, tehát nem nagyon lehet belőle kijönni. Persze ki lehet, tehát hogy tartalmilag, ha valaki kibocsát egy új devizát, és bejelenti, hogy ő kilép, és mondjuk defaultol az adósságán, akkor ugye valójában megtörtént, és aztán utána majd a jogászok, meg a közgazdászok, meg mindenki töri a fejét, hogy akkor valójában mit is kell most csinálni, de ez ugye megtört, tehát hogy szerződés szegve egy ország megteheti ezt.
Igen, de óriási károkat okozna, jobb nem belegondolni.
Így van,
tehát, következményekkel járna ez a verzió.
Igen, igen, tehát hogy ugye azt, tényleg azt kell látni, hogy alapvetően az európai gazdaság az tavaly rálépett egy olyan útra, tehát hogy elindult egy ilyen belső kereslet vezérelte életnövekedési szakasz, amiről nem nagyon szoktak leesni gazdaságok. Egyébként ez az olasz történet, ez elég nagy ahhoz, hogy le tudja verni, én azt gondolom. Tehát, hogy itt nem csak arról van szó valószínűleg, hogy ez egy múló ijegység, hanem van egy komoly valószínűséggel bíró forgatókönyv, hogy ebből az egészből egy nagyon hosszú politikai húz meg erez meg lesz, aminek a végén ilyen, tehát lényegében ilyen chicken game-el, mint amit a görögöknél is láttunk, a végén az dől el, hogy tehát az alapján dől el, hogy ki az, aki tovább bírja idegekkel, azt, hogy mondjuk ha kell, akkor az LKB lezárja a likviditás csapot, stb. Tehát, hogy és emberek állnak az ATM-ek előtt, akik egyre dühösebbek az aktuálisan hatalmon lévő politikusokra. Tehát, hogy ez, ugye Görögországban mégis a görög politika elengedte ezt a dolgot az utolsó másodpercekben, de egy óriási piaci feszültség volt körülötte. És az a helyzet, hogy a piac kis valószínűséggel, de elkezdte beárazni ezt a forgatókönyvet, és még egyáltalán nem biztos, hogy ez a beárazás ez a végén jár. Uh-huh.
Tehát, hogy, világos.
És amúgy is egyébként, ha körülnézünk, akkor az látszik, hogy azért tehát, hogy volt egy jó pár olyan év, amikor minden jónak tűnt, ugye az látszott, hogy nőnek a fejlett gazdaságok, nincsenek ott nagy egyensúlyi problémák, így rövid távon minden jónak tűnt, a hozamok lent voltak, ugye a feltörekvő országokban is, a Venezuelában volt probléma, tehát hogy igazából nem tűnt olyan húzósnak a helyzet. És most azért látszik, hogy ugye tavaly év vége után fordult nagyot a hangulat, tehát hogy egy kicsit így elkezdett csökkenni a kockázatvállalási hajlandóság a világban, ahogy emelkedtek az amerikai hosszúhozamok, és látjuk azt, ugye, hogy kezdenek előjönni a problémák. Ugye ott van Argentína, ami nem is, tehát hogy fundamentálisan nem biztos, hogy akkora probléma, mint ugye első zsigeri reflex ugye mindenkinek, aki ismeri 2000-es argentin történetet, annak ugye egy gombocba úrik a gyomra, amikor felmerül az, hogy Argentinában probléma van, de azért az a helyzet, hogy Argentina a sokkal kevésbé integráns része most a világ pénzügyi rendszerének, mint volt, és egyáltalán nem biztos, hogy akkor a makrogazdasági probléma. Ugye azt tudjuk, hogy Törökország, tehát hogy ott egy valós problémáról beszélünk, és ők is elég nagyok, és ők már nincsenek olyan messze, és hát az a helyzet, hogy akkor még itt van ez az olasz dolog, tehát hogy én nem gondolom azt, hogy itt a világ vége, meg nem gondolom azt, hogy most akkor mindenkinek menekülnie kell, de azt látni kell, hogy a világ megváltozott, egy ilyen nagyon békés, jól kinéző helyből átléptünk egy olyan helyre, ahol azért tudni kell azt, hogy van kockázat, és hogy van egy jó pár olyan esemény, amit figyelni kell.
Igen.
Igazából én ezt gondolom.
Okay.
És hát egyébként, igen, hát nem tudom, még a Kelet-Közép-Európa, Magyarországról esetleg.
Nagyon elfogyott, ez nagyon tök jó lenne.
Jó.
Röviden, egy-két percben belefér, mert max annyink még.
Persze. Tehát,
hogy
én azt gondolom, hogy Kelet-Közép-Európát, ha megnézzük, akkor igazából az a helyzet, hogy a makrokép az nem csak az, hogy az a növekedés erős, hanem az látszik, hogy vannak a gazdaságpolitikának pufferei, és igazából tehát nem kell attól félni, hogy nagyot változik a befektetői hangulat, akkor egy radikálisan megváltozna a magyar vagy a régiós makro környezet. Igazából azt gondolom, hogy valami hasonló a helyzet, mint ami 2001-2002-ben volt. Ugye a régió akkor kilábaltott a rendszerváltás utáni válságból, volt egy erős növekedés, jött egy nagyon csúnya külső sok, ugye volt egy IT-válság, egy amerikai recesszió, akkor is volt argentin meg török történet, és a régió alapvetően lelassult, aztán utána szépen visszagyorsult, és nem okozott ez sehol különösebb problémát. Igazából nálunk volt egy hibás gazdaságpolitikai reakció, de Magyarországon is, tehát hogy a sikerült a lassulást is elkerülni, csak később fizettünk nagy árat érte. Tehát én azt gondolom, hogy jelen pillanatban a régióra a hatás az kicsi lehet, de ez a prémium sok, ez lehet tartós, és ez nyilván hat a hozamokra, illetve azt látjuk, hogy az árfolyamra is, hiszen a jegybank egyelőre a hozam bőrbe alacsonyan tartása mellett kötelezte el magát, és ez nyilván azt jelenti, hogy az árfolyamra leértékelődés is
volt. Igen, ezt látjuk a forint gyengülésben. Hú, köszönjük szépen, nagyon
szépen.
Fontos volt, és tisztában látunk.
Jó munkát, szép napot!
Szép napot!
Szia! Tardos Gergellyel, az OTP Bank elemzési központ vezetőjével beszélgettünk. Azt írja a hallgató, olasz 10 éves hozam 3%, milyen pánik, ahol nagy baj van, ott nem ennyi a hozam. Hát de ebben a hozam környezetben, a nulla körüliben ez nagy pániknak számít. Egyébként megnéztem a csártyát, 1,7%-ról ment föl 3 hét alatt, és ebből csak tegnap volt akkor elmozdulás, ami 25 éve nem volt rá példa. 3%-os hozamhoz egyébként jelentős árfolyamesés dukált, tehát abból lehet levonni.
Ez a fejlett kötvénypiacon abszolút pánikszerűen.
Na, Czoller Andi jön a friss hírekkel, aztán jövünk vissza.
Nem a fájdalomtól, hanem a félelemtől válik az ember irányíthatóvá. Millás reggeli.